Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Libri díjat kapott Berg Judit író, továbbra is ez adja a beszélgetés aktualitását, Ola Andrea interjúja.
Folytassuk azzal, hogy az utazásaid azért benne vannak a rumini történetekben, de hogy ami történik velünk, a gyerekekkel, volt egy Covid, nem tudom, valamire reagálnunk kellett. Szóval egy csomó minden van, ami a gyereket éri, hatás éri, és végül is a gyerekirodalomnak, ezt nem mondom, hogy dolga, de mondjuk jó, ha tudja azt, hogy segítséget adjon, bizonyos helyzetek megoldási módjait megmutassa, bátorságot, erőt adjon, önbizalmat. Csak gondolkodom, hogy neked íróként kell ezzel foglalkozni, hogy egyébként milyen világban élnek a kis olvasóid.
Hát szerintem nagyon, és szerintem muszáj is reflektálni a világra. Tehát én például olyan szinten fáradtam bele a Covid-ban, meg az egész kapcsolódó Herceg-Urcával, hogy például ilyen könyvet, amiben mondjuk konkrétan a Covid jelenik meg, vagy valamilyen ilyen karantén, nincsen kedvem írni. De az, hogy például nekem elég komoly veszőparipám, hogy fontos a gyerekeknek többféle módon mesélni a felelősségvállalásról, a döntéseink következményéről, arról, hogy ki kell állni az igazunkért, hogy meg kell védeni a gyengébeket, hogy mennyire fontos a demokrácia, a sajtószabadság, a más kultúrák megismerése és tisztelete. Tehát, hogy vannak...
A gondolkodás,
pontosan. Uh-huh. Tehát, hogy vannak ezek a veszőparipáim, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek csak is a javára válik, hogyha gyerekkorában is már ezek a témák felbukkannak, és nem szájbarágosan, nem didaktikusan, de az, hogy mondjuk egy rumini-szerű karakter olyan helyzetbe kerül, ahol mondjuk elkövet valamit, és utána bátran kiáll és vállalja a felelősséget, vagy ugyan neki plusz nehézséget és fáradalmat okoz, de mégis veszi a fáradtságot, hogy valaki mellé odaálljon és segítsen, és nem legyint rá azzal, hogy nem az én ügyem és nem érdekel, hanem igenis tesz másokért. Ezzel szerintem nagyon fontos üzenetet közvetítek. És ezeket hát részben egyszerűen csak ilyen a világom és a gondolkodásom, és ezért magamtól hozom be őket, és semmi tudatosság nincsen benne. Másrésztről viszont, és azt hiszem, hogy ez például egy ilyen komoly szakmai fejlődés nálam, hogy egyre többet tervezem azt, hogy mi az a számomra fontos téma, amit valahogy megpróbálok úgy becsempészni a mesébe, hogy még véletlenül se lógjon ki a lóláb, de igenis, essék róla szó, beszéljünk róla. Vagy akár csak olyan szinten, hogy egy adott érzékeny gyereket arra inspiráljon, hogy kérdéseket tegyen fel a szüleinek, és beszélgessenek.
Hát igen, amikor azt mondod, hogy elérzékenyül a fiatalember, mert neki ez fontos, tehát nyilván ezek a pontok, tehát hogy ez az, amit kap, hiszen ezért emlékszünk egy-egy könyvre, mert a adott élethelyzetben, adott kérdéseimre megkaptam belőle a választ.
Igen, de egyébként volt, és ez az egyik legmeghatóbb visszajelzés, amit valaha kaptam a rumini kapcsán, hát most már évekkel ezelőtt, most már szerintem bőven 21 néhány éves lehet az a fiatal nő, aki akkor 17 évesen írt nekem, és akkor nagyon röviden, de tényleg csak egy-két mondatban beszámolt arról, hogy neki borzasztóan nehéz, többféle módon bántalmazott gyerekkora volt, tehát hogy úgy nőtt föl, hogy nagyon sok testi-lelki bántás érte őt, és hogy azt írta, hogy ő megköszöni nekem a ruminit, mert hogy mindig ez adott neki erőt, mert hogy mindig arra gondolt, hogy igenis vannak csodák, és hogyha ő kitart, és méltó lesz arra, hogy jöjjön neki a segítség, akkor az jönni fog, mert Rumininek is mindig megtörténnek azok a csodák, amikért megdolgozott. És hogy ezt így 17 évesen szeretné nekem megköszönni, hogy ez a sorozat ott volt, és kimentette őt egy csomó nehéz helyzetből. Szóval ezt például nem tudtam könnyek nélkül végigolvasni, és azóta is ott jár a fejemben, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan világképet adjunk a gyerekeknek, ami segít nekik otthonosan érezni magukat a bőrükben, mert annyira, hát sok szempontból rossz irányba megy a világ, és annyi sok rossz történik, hogy nem győzünk eléggé belekapaszkodni a jóba. És van jó is, csak fontos, hogy tudatosan mutassuk.
Van-e arról visszajelzés, hogy műfajilag, amit kipróbáltál a Ruminiben, hogy volt levélregény, meg naplóforma, és
színdarab.
Szóval, hogy olvasóid érzik, vagy fontosnak tartják, a pedagógusok biztos, hogy megismernek bizonyos műfajokat. Egyáltalán hogy jutott eszedbe, és hogy van-e visszacsatolás, hogy ez kellett, hogy jó volt?
Hát tulajdonképpen az első ilyenfajta kitérő az a Galléros Fecó naplója volt, és ott tulajdonképpen csak egy kis könyvheti meglepit terveztünk az olvasóknak. Nem volt éppen új Rumini, de a kiadó szerette volna meglepni valamivel könyvhéten a gyerekeket, és akkor kitaláltam, hogy jó, hát akkor én írok egy ilyen 16 oldalban kinyomtatható. Először azt gondoltam, hogy hajónapló, de aztán rájöttem, hogy izgalmasabb lenne, hogyha egy olyan napló lenne, olyan kalandokról, amiről még senki nem hallott. És akkor tulajdonképpen 2 hónappal a könyvhét előtt elkezdtem írogatni valamit, hogy hát akkor legyen Galléros Fecó naplója, mert róla úgyse tudunk még eleget, és aztán meg is jelent egy ilyen kis 16 oldalas füzetke, amit a vásárlók között szétosztogatott a Pagony, de hát én egyszerűen nem tudtam leállni. Tehát akkor engem úgy beszippantott a Galléros Fecó naplója, hogy a mai napig azt hiszem, hogy az egyik legkedvesebb a 80 könyvem közül.
Tényleg? De a naplóírás maga, a forma, vagy mi?
A naplóírás forma is egészen meglepő mélységeket tud adni az írásnak, mert egyszerűen azzal, hogy itt valaki az önvallomása, méghozzá elvileg a cenzúrázatlan önvallomását írja le, hiszen azt gondolja, hogy senki nem fogja elolvasni, egészen más módon tud őszinte lenni a szöveg. Tehát ez is egy íróként egy nagyon érdekes tapasztalat volt, de hát nekem maga Galléros Fecó karaktere. Tehát én tényleg azt éreztem, hogy itt most Álmaim Pasiát írom meg ebben a kis figurában, és hát ugye, oké, hát most az Álmaim Pasi, ez most éppen egy egér, de hát akkor mondjuk az a minimum, hogyha én egérlány lennék, akkor ő belé lennék szerelmes. És valahogy ez a szépen köztünk kialakuló szál, ez egész furcsa töltetet adott a könyvnek, és nagyon vicces, hogy rengeteg felnőtt nő, anyuka, tanárnő mondja azt, hogy neki ez a kedvenc része. Mm-hmm. Tehát valahogy ezt a nők megérzik szerintem. És akkor utána jöttem rá, hogy ha már van ez a naplóregény, ami nagyon sokaknak borzasztóan tetszett, hogy tulajdonképpen miért is ne lehetne itt játszani a műfajokkal. És aztán utána nem sokkal olvastam, egyrészt újraolvastam a Veszedelmes viszonyokat, ami nagyon másodjára is nagyon nagy élmény volt nekem, meg akkor jött ki Ulickájárnak ez a Daniel Stein tolmács című könyve, ami szintén egy levélregény. És az is nagyon-nagyon tetszett nekem, és akkor kezdtem meg gondolkozni, hogy lehetne egy gyerekek számára levélregényt írni, úgyhogy az legalább ennyire szórakoztató, érdekes, sokrétű legyen. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hogy lehetne játszani a szereplők stílusával, azzal, hogy ugyanazt a történetet mindenki a saját szemszögéből mondja el, és nem csak az, hogy megtudunk plusz részleteket, de hogy bizonyos dolgokat letagadva, vagy éppen teljesen a visszájára fordítva. És aztán rájöttem, hogy ez valami hatalmas humor lehetőség, és egy csomó mindennel tényleg meg lehet ismertetni a gyerekeket. Úgyhogy az tulajdonképpen egy saját magam számára támasztott kihívás volt, de utána már nem volt megállás, mert rájöttem arra, hogy a gyerekek igazából bármit befogadnak, hogyha az kellően jól van megírva. És miért ne tudna egy 8 éves gyerek színdarabot olvasni? Csak olyan színdarab kell, aminek kivaló. Úgyhogy ez is egy dilemma volt, mert ugye a Rumini Ferri szigeten az kimondottan színpadra íródott a Pesti Magyar Színház felkérésére, és utána, amikor a kiadó úgy döntött, hogy na jó, ezt jó lenne megjelentetni, akkor dilemáztunk, hogy átírjon prózába a történetet, vagy ne. És akkor abban maradtunk, hogy nem, olvassák csak így a gyerekek. És én rendszeresen szoktam tesztelni a gyerekeket, hogy megkérdezem, hogy nem volt nehéz olvasni. És aztán van, aki azt mondja, hogy nehezebb olvasni. Valakit kimondottan szórakoztat. Máshol a család beosztja, és akkor szerepeket olvas. Az egész család ezt olvas. Iszonyú helyesen. Arról nem is beszél, hogy egy csomó iskolai színjátszókörben előadták már, úgyhogy szerintem teljesen jó, hogy vállaltuk ezt a bizonyos értelemben kockázatot.
Azon gondolkodom most, hogy hallgatlak, hogy hány gyerek kezdhetett el írni, vagy kamasz kezdhetett el írni a Rumini hatására.
Szokták mondani gyerekek, igen, amikor találkozunk, akár az iskolában, akár valami könyvtári rendezvényen, hogy hát, hogy ő is már elkezdett írni, csak hát nehéz azért befejezni, akkor hát érdemes beszélgetni kicsit a kitartásról, meg arról, hogy bizony könnyebb kitalálni fejben a történeteket, mint utána mondatról mondatra felépíteni azt, amit már egyszer kitaláltunk, tehát már nem olyan izgalmas. De hogy kapok olyan visszajelzést is, hogy az író-olvasó találkozó után akkor a gyerekek lendületet kapnak, és mindenki megírja maga kis meséjét, és akkor viszik be a könyvtáros néninek, van, aki el is küldi nekem. De hát ez csoda, szóval nem győzök elég hálás lenni azért, hogy a gyerekek ennyire nyitottak, és kreatívak, és befogadók.
Az előbb beszéltünk az utazásokról, hogy ez benne van, és interjúkban olvastam, hogy szoktál erről mesélni, de szerintem annyira ide kívánkozik, hogy van olyan konkrét úti élmény, ami valamilyen varázsos módon beleköltözött a Rumini valamelyik kötetébe?
Igen. Én azt az elmúlt években viszonylag sokat jártam Dél-Amerikában. Egyrészt, mert teljesen beleszerettem a dél-amerikai kultúrába, meg a tájba, meg egyáltalán ebbe a fajta kalandtúrázásba, amit maximum 6-7 fős csapatokkal teszünk, és van egy szuper túravezetőnk. Szóval, hogy mostanában nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon izgalmas élményem volt, és igen, vannak, amik bekerültek a történetbe, volt például másfél évvel ezelőtt Guatemalában egy elképesztő barlang, ahová összesen csak a túravezetőnk meg egy 20-pár éves lány mentünk be. Ez egy olyan barlang, amiben víz van. Tehát a járatokban úszni kell, vannak a különböző szintváltásoknál vízesések, van olyan hely, ahol egyszerűen a folyosó végén a víz egy ilyen víznyelőszerűségben így eltűnik, és indián vezetővel lehet a barlangon végigmenni, úgyhogy nincs lámpa, csak gyertya, amit a kezedbe viszel, és közben úszol. És aztán van, ahol mondjuk csak térdig ér a víz, és ott nem kell úszni, van, ahol olyan mély, hogy nem ér le a lábad, ott úszni kell, van olyan, hogy föl kell mászni a vízesésbe, és volt olyan, amit előre nem tudtunk, hogy még az is lesz, hogy tényleg egy ilyen fekete lyukba, ahol a víz is eltűnt, be kellett ereszkedni, és utána beugrani. Az indián vezető mondta, hogy lent van egy kis tó, higgyük-e, hogy elég mély a víz, muszáj beugrani. Hát, na, szóval
az igazi bátorság.
Ezzel azt hiszem, hogy előtte már 3 nap, amikor tudtam, hogy lesz ez a barlang, és megkérdezte a túravezető, hogy ki akar oda bemenni. Én tudtam, hogy én annyira rettegek, hogy muszáj lesz bemenni, mert hogyha én ezt a filmet nem győzöm le, meg ezt a barlangot nem járom végig, akkor egy életen át bántani fog, hogy ilyen gyáva voltam. És én tényleg 3 napig rettegtem ettől a barlangtól, és utána végigcsináltam, borzasztóan büszke voltam magamra, de az utolsó nehéz próba után, amikor már lennálltam a térdigérő vízben egy kövön, tettem egy pici mozdulatot, csak azt sem mondanám, hogy rossz mozdulatot, mert csak áthelyeztem a testsúlyomat, csak ott meg már nem volt kő. És ugye sötét volt, tényleg csak egy-két gyertya volt a kezünkben, és kifordult alólam a térdem, iszonyatosan fájt, és akkor utána nem is tudom, hogy sikerült. Az volt a szerencsé, hogy rettentő hideg volt a barlangnak a vize, mert hiszen ugye ott nem süti a nap, és ez ott bent még, amikben voltunk, addig hűsítette, és én valahogy kiúztam fél lábbal, fél kézzel a barlangból, de hát utána még 10 napig fáslival, fájdalomcsillapítóval túráztunk a dzsungelbe, mert hogy én, mert hát ugye nyilván Guatemalában a dzsungelben most nem fogok ott ülni a sátorban, és várni, hogy a többiek megnézzék a piramisokat, szóval biztos, hogy nem. És na, és akkor ezt a barlangot, ezt például beleírtam az egyik kis Ruminibe, a Rumini Kondor szigeten részbe, de hát ott nem fordul ki senkinek a lába, de Rumini és az apukája egy olyasmi barlangon keresztül menekülnek a Kondorvárból, amivel én is megsérültem, meg ami ennyire maradandó élményt jelentett nekem.
Olyan vagy tényleg, mint egy regényhősöd. Vagy úgy is gondolkozol, vagy úgy is viselkedsz, szóval hogy most már értem, hogy születnek ezek a te karaktereid.
Igen, én világéletemben így akartam élni, és nem vagyok hozzá se elég ügyes, se elég hajlékony. Hát a bátorságot legalább próbálom összeszedni.
Mennyi hozadéka van egy ilyen díjnak? Tehát, hogy én csak kíváncsi vagyok, hogy te, aki nem az első díjad, és jöhetően nem is az utolsó. Szóval ez neked egy mérföldkő, vagy egy állomás a pályádon, vagy csak egy öröm, vagy van ennek jelentősége? Mert most ugye az eladás volt itt a fontos, vagy a népszerűség volt a fontos. Mit éreztél, amikor megkaptad?
Hát nagyon, nagyon meg voltam lepődve. Uh-huh. Mert én tudtam, hogy a Ruminit nagyon sokan olvassák, és hogy ez egy nagyon népszerű könyv, és hogy az elmúlt, pont ebben az időszakban, mert azt hiszem, hogy ezt az elmúlt 16 év eladásai alapján kalkulálták ki, hogy ez volt a legnagyobb példányszámban eladott könyv. De hát, hogy ugye itt voltak külföldi és magyar sikersorozatok is nagyszerű szerzőknek nagyon, nagyon népszerű könyvei. Tehát, hogy én biztos kapásból tudtam volna mondani három nevet, akiről sokkal inkább gondoltam volna, hogy egy ilyen díjat megkap. Szóval egyrészt tényleg volt a meglepetés, másrészt meg borzasztó jó érzés, tényleg. És valahogy ebben a díjban ott van az a sok-sok iskola, az a sok-sok pedagógus, az a sok-sok szülő, aki hónapokon át olvasta ezt föl, az a sok gyerek, aki rajzokat küld nekem, és hajómaketteket készít, és tengerészpólóban vár engem egy-egy találkozón. Szóval valahogy ott van benne mindenki, hiszen ez tényleg ilyen értelemben egy közönségdíj, úgyhogy én bevallom, hogy nekem nagyon-nagyon melengeti a szívemet, és nagyon boldog vagyok ezzel a díjjal.
Berg Judit íróval Olá Andrea beszélgetett, és mára ennyi. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra, az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, szép napot, jó hétvégét!